Sziasztok! Én Bárhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Kösz Jól legújabb epizódjában. Mindannyian éreztük már magunkat magányosnak. Különösen a magyarok, a kutatások azt mutatják, hogy a magyarok több mint fele magányosnak érzi magát, ami a hetedik legmagasabb arány Európában. De vajon abba belegondolunk, hogy mi a hosszú távú hatása a magánynak az életünkre és az egészségünkre? A mai adásban annak járunk utána, hogy miért lett népbetegség a magány, mit okozott a digitalizáció, és egyáltalán miként tudunk ebből kijönni. Beszélni fogunk arról is, hogy magányosabbak-e a fiatalok, mint a szüleik, hogy miért annyira nehéz felnőtt korban barátságot kötni, és feltesszük a klasszikus kérdést is, lehet-e férfi és nő között barátság. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba mai vendégem, Dávid Beáta, szociológus, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézet igazgatója. Tartsatok velünk! A műsort, az egészséges életmódot és a pénztárcabarát árakat a Penny támogatja. Szia Bea, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia Kata, és nagyon örülök, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat is.
Egyre többet olvasni arról, hogy mekkora probléma a magány. A WHO szerint az egyik legkomolyabb probléma az egészségre és az életünk akár hosszára gyakorolt hatása alapján. Sőt, azt hiszem, hogy olyat is olvastam, hogy a magány olyan, mintha naponta elszívnánk 15 szál cigit. Tehát nagyjából ugyanaz a hatása van. Te hogy látod ezt, hogy valóban ekkora problémával nézünk szembe?
Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos probléma. Ugye a magányt még úgy is szokták mondani, hogy a modernkori pest is. És ez nem csak azt jelenti, hogy az egészségre hat, hanem betegít. Tehát ez még sokkal bonyolultabbá teszi a kérdést, és ha még tovább és még mélyebbre akarok menni, még csak egy ilyen kicsit ilyen figyelemfelhívás szempontjából, akkor a leginkább a fiatalokat érinti. Tehát azért nagyon fontos ezzel foglalkozni, népegészségügyi szinten is, mert óriási a baj. Tehát én nem vagyok egy ilyen harangverő típus, de nem véletlen, hogy idáig eljutottunk, és igazából gondolom fogunk beszélgetni a magány definícióról, de amiért ez ennyire kiemelkedik, az azért, mert nem biztos, hogy csak az a probléma, hogy pszichésen én néha magányosnak érzem magam, hanem emögött a társadalmi fontosság a társas izoláció. Tehát, hogy egyedül vagyok. És ezért nagyon fontos, hogy erről beszélgessünk, mert a társas izoláció tulajdonképpen a személyes kapcsolatoknak a hiányát jelenti, és a fiataloknál ez nagyon-nagyon szomorúan probléma.
Ezért is indítanánk, hogy definiáljuk a fogalmakat. Itt ugye beszélünk magányról, egyedüllétről, izolációról. Segíts kérlek értelmezni ezeket a szavakat.
Ez kicsit, ugye azért szép a szociológia, mert nem egyértelmű. Tehát nagyon sokszor vannak olyan fogalmak, amiket a magától értetődőnek gondolunk, akár beszélünk a barátságról, a barátról, amivel én tényleg most már 30 éve foglalkozom, de a magány is ilyen, hogy mindnyájan értünk valamit alatta, egy érzést, és azt gondoljuk, hogy egy nyelven beszélünk, de amikor úgy elkezdjük kapirgálni ezt a dolgot, különösen elkezdjük mérni, hogy megmondjam, hogy na most akkor a fiataloknak hány százalék a magányosnak, ott már problémába ütközöm. És a legnagyobb probléma az, és amit szerintem nagyon szét kell választani, és nagyon sokszor ugye idézetekkel lehet ezt a legszebben mutatni, hogy ugye azt mondják, hogy egyedül vagyok, de nem magányos, magányos vagyok, de 100 ember vesz körül. Tehát valahogy azt elkülöníteni, hogy mi az, hogy a magány érzet, ami nem ugyanaz, mint az egyedüllét. Tehát ha valamit lehet mondani, akkor önmagában a kapcsolat nélküliség még nem jár a magánnyal, tehát valami más, de ha sok kapcsolatom van, de azok nem megfelelőek, akkor attól én még bőven érezhetem magamat magányosnak. És akkor még jön egy harmadik vetület, hogy milyen személyiség vagyok, mert van, aki nagyon szeret egyedül lenni, és egy zenével, egy könyvvel, versekkel itt beszélgettünk az adás előtt, és teljesen feltöltődik, vagy elmegy a természetbe, és fut, és teljesen feltöltődik, és azt se tudja, hogy én miről beszélek, amikor ránézek, és azt mondom, hogy biztos magányos, és ugyanakkor meg van, aki, megmondom, úgy tűnik, mintha habzsolná az életet, és mindig emberekkel van, és eljár, és végül, ugye erre is nagyon sok példa van, főleg hát ilyen híres embereknél látjuk, hogy öngyilkos lesz. És akkor mindenki hirtelen hátrahőköl, és elkezdi ezt kapirgálni, hogy mi van e mögött. És akkor nagyon sokszor az van, hogy bizony ő magányos volt, csak ezt valahogy úgy nem vette senki észre.
És talán ez fokozódik is, amióta az életünknek a része lett, hogy hangsúlyosabban odafigyelünk arra, hogy kifele mit mutatunk.
Így van, így van.
És azáltal, hogy én azt mutatom, hogy társaságban járok, közösségekben járok, eseményekben járok, a mögött maga az érzet, az lehet a magány.
Bőven, bőven. Nem akarok beleugrani még itt a előre menni a dolgba, de abszolút így van.
Mikor lett ez társadalmi probléma? Tehát mióta jelent ez meg problémaként?
Ezt így egy évet biztos nem tudok mondani. Ugye ez nagyon izgalmas dolog, és ma a délutáni programom az egy filmbemutatót vezetek, Kapitány Ágnes és Gábornak lesz egy ilyen az életükről, Páros élet, az a címe, egy három részes sorozat, ők szociológusok szintén, de a Momén most már professzor emeritusok, és ők ugye együtt csinálták végig az egész életüket, mint házaspár, mint kutató. És nagyon sokszor előkerül az individualizáció, ahogy így mesélnek így a társadalomról, akár a művészetekkel kapcsolatban is, mint társadalmi probléma. És hogy ez mikor kezdődött, azt ők se tudják megmondani, de valahogy a modern korban egyre inkább ez. Tehát szerintem valahogy a társas lét és az individualizációnak a kicsit felborult egyensúlya, az hozta ezt elő. A fiataloknál ezt az iszonytató méretű izolációt és magányt, aminek mondom, most már népegészségügyi vonzata van, és mikor azt mondja, ezek angol idézetek, hogy a modern Pest is a magány, vagy a magánykor, tehát nem vaskorban élünk meg, nem tudom én milyen korban, részkorban, nem magánykorban, akkor az szerintem úgy a 2010-es évekre tenném ezt, és szoktam tanítani és megmondani, hogy hát ilyen angol népegészségügyi jelentések miatt kezdték tényleg félrevelni a harangokat, és megneveztek, vagy felállítottak egy magányügyi minisztériumot, és egy biztosa volt, még talán máig is van. Tehát én szerintem igen, így a 2010-es évek, hogy most ez mennyiben az internet, meg ez az egész okostelefon, stb. Mennyire gyorsította fel, azt gondolom, hogy igen. Tehát ebbe azért biztos vagyok, hogy valami ilyesmi összefüggés van.
Annyi mindenben kezdünk el lépni a tudatosság felé, a tudatos gondolkodás felé. A kapcsolatok szempontjában mi a helyzet? Hát tehát mi a kollektív tudásunknak a forrása? Ezt örököljük, hogy hogyan állunk egymáshoz?
Ez egy zseniális kérdés, mert azt gondolom, hogy itt valami, itt egy láncem hiányzik. Méghozzá az a láncem, hogy az emberi kapcsolatoknak az értéke, az emberi kapcsolatokba való beruházás, az egy tőke. Nem véletlenül szoktuk mondani, hogy kapcsolati tőke. Ugye nagyon sokszor ez a szó azt jelenti, hogy kinek milyen ismerettsége van, ugye? Tehát ezek a gyenge kötéseink, hogyha el kell intéznem az orvost, vagyok-e kapcsolati tőkés ilyen szempontból, hogy ezeket a telefonomban benne vannak ezek a telefonok. De ez csak egy része. A kapcsolati tőke azt is jelenti, és ez sokkal fontosabb, hogy ezt össze kell gyűjteni, utána gondozni kell, meg kell tartani, nagyon oda kell rá figyelni, és akkor a tőkéhez képest, vagy a tőkével, tehát hogy miért használjuk ezt a szót, vagy mint az anyagi helyzetnél, el lehet veszíteni. De a nagy csavar itt jön, szemben az anyagi dolgokkal, hogy azt sajnos, vagy nem sajnos, vagy ezt tudatosítsuk, hogy ezerszer elveszítjük, szomorkodunk, hogy most szegények lettünk, anyagilag például, vagy tönkrementünk, de azt nem veszük figyelembe, azt még mindig sokkal könnyebb újra kumulálni, összeszedni, mint az emberi kapcsolatokat. Tehát amire nagyon oda kéne figyelni, hogy amikor összegyűjtöttük, ápoltuk, odafigyelünk, és elveszítjük, mert valamit nem jól csináltunk, vagy azt gondoltuk, hogy ez már magától megy, tehát ez itt inkább én ezt érzem. Ha elveszítjük, hát az nagyon nehéz. Tehát ott dupla annyi erőt, vagy nem is tudom, mennyi erőt kell befektetni, hogy ezt. És pénzzel ezeket nem lehet megvenni. Tehát ezt valahogy nagyon tudatosítani kéne, és azt gondolom, hogy tudatosan élünk, eszünk, sportolunk, de még az emberi kapcsolatunkra még ilyen szempontból nem vagyunk elég tudatosak.
Amikor a kapcsolatokon keresztüli erőforrásaink gazdagítására gondolunk, akkor azért pláne Magyarországon ehhez így kapcsolódik egy ilyen negatív, biztos, hogy valamilyen érdekvezére, vagy olyanhoz kapcsolódom, akinek van valami, amire nekem szükségem van. Milyen kutatások állnak ma rendelkezésre, amik a kapcsolatokat, mint erőforrás, mint az egészségünkre gyakorolt, nem tudom, pozitív hatások tekintetébe vett erőforrás igazolják?
Sok ilyen kutatás van, és most, amivel én is, bár én ezt mindig így éreztem, hogy hát ugye több, ugye beszélünk mentális egészségről, fizikai egészségről, ezek hogy kapcsolódnak össze a kapcsolatokkal, tehát ezek nagyon komoly kutatások vannak nemzetközi szinten, hogy az, akinek van egy támogató támasza, az hamarabb gyógyul meg, például ilyen szív- és érrendszeri betegsége, nagyon sok kutatás van. Ugye ez a social support, ez a társas támogatásnak tulajdonképpen az ereje. Vagy hogyan véd a kapcsolat ahhoz, hogy ne legyünk betegek, vagy a boldogság, hát elképesztő ilyen Boston Study, hogy követtek talán a 30-as, 40-es évektől embereket, akik a Harvardon tanultak, meg akik ilyen szegényebb munkás negyedből, és most hát gondoljuk bele, ennek 40-50 év generációk felnőttek, és nagyjából az látszik, hogy a boldogság elsősorban a kapcsolatainktól függ. Nem a pénzünktől, nem a címünktől, nem a nem tudom én mitől, hanem az, hogy vannak emberi kapcsolataink.
Mi a mechanizmusa mögött? Hogyan hatnak a kapcsolatok?
Én azt gondolom, annak az érzete, hogy fontos vagyok valakinek. Tehát ez a támogat, ez a support, ez a támasz. És a magány is ez valahol, vagy a magányosság az, hogy annak a hiánya, vagy annak a felfedezése, hogy ha bajban vagyok, vagy ha örömöm van, meg tudom-e osztani valakivel, vagy nem? Érdekli-e valakit, hogy én velem mi van, vagy nem? És ugye ez ennél már csak egy következő lépés, hogyha ott vagyok a kórházban. Fontos valakinek, hogy én meggyógyuljak? Tehát az önmagában, hogy én meg akarok gyógyulni, az van, persze, most megint lehet példát mondani, hogy valaki magától, meg vannak, de annak is valamihez kapcsolnia kell, hogy ő miért szeretne meggyógyulni.
Ebből a szempontból van különbség a kapcsolatok minősége és mennyisége között?
Persze. Hát a kapcsolatokat szoktuk úgy is mondani, hogy ez egy ilyen karaván, olyan, mint egy karaván, hogy jönnek a kapcsolatok, mennek a kapcsolatok. Vannak az úgynevezett Dunbar számok, amik nagyjából megmutatják, hogy egy ember körül, és én ehhez nagyon tudok a kutatásaimban is csatlakozni, hogy én egy ilyen koncentrikus körönk, vagy hagymahéjaknak szoktam nevezni, és ahogy ezek a hagymahéjak egyre távolabb vannak, ez azt jelenti, hogy egyre több gyenge kapcsolatom van, például haverom, internetes barátom, mert a saját legközelebbi, legmélyebb kapcsolataimból százat nem lehet fenntartani. Tehát ennek megvan a szociálpszichológia is, hogy körülbelül öt ember az, akivel legközelebb vagyok, 10, akivel egy kicsit távolabb, 15, 50, 100, körülbelül így néz ki ezek a számok, és 500, ami a, nem tudom én, a világ. Ugye például ilyeneket lehet elképzelni, hogy ezt milyen jól lehet mérni, hogy annak idején karácsony előtt hány képes lapot küldtünk ki. Tehát ez nagyon sokszor akkor így a 90-es évek elejéig, vagy 2000 évig ezt így kérdeztük, hogy bemérjük ezt a teret, hogy hány képes lapot küldtél. Ma ilyen kérdést nem lehet föltenni. Azt talán meg lehet nézni, hogy igen, hogy a hány embernek küldöm ki egy szép mézes kalácsos fotót.
Hát, vagy sajnos ennél szomorúbb, hogy hány ember Instagram sztoriát lájkolom.
Igen, mert nagyjából, igen, tehát csak ezek az a mennyiség-minőség, ez a mennyiségi oldal, de ez nem minőség.
Említetted, hogy a fiatalok körében valóban probléma ez, és azt, hogy ugye ez a 2010-es években, hát ott van egy korszakhatár, ami...
Én azt gondolom, hogy azt, igen, talán...
És ugye a digitalizáció, a social media ott jött be, és ott a mennyiségi igen. interakció megtörténik, igen. cserébe igen. nagyon a minőséginek a rovására.
Így van, így van. És most kicsit kalandozunk, de... Tehát ugye, és ennek a jelentősége ezeknek a minőségi, mennyiségi kapcsolat témának, illetve hogy is van ez, hogy mikor kell a minőség, és mikor kell a mennyiség, azért az ilyen magány érzetnél nem kell sok kapcsolat, de mondom, legyen legalább ez. És annak idején a másik, ahogy mi az egész Albert Fruzsina nevét nem lehet nem mondanom, akivel én, tényleg 30 éve együtt dolgozom, és együtt kutatjuk az emberi kapcsolatokat, barátság, ugye amivel a mi doktori disszertációnk alapult, hogy megmutassuk, hogy mit jelent az emberi kapcsolat, és mondom, itt tág, tehát itt lehet szülő, gyerek, barát, tehát sok minden, az, amikor a hajléktalanokat néztük. Mert ott látszik nagyon erősen ez, hogy mit jelent, ha nincs. Mert akkor tudom értékelni a vant, ugye, tehát amikor az embernek nincs, na akkor látszik ez, hogy... És a hajléktalanság az egy ilyen történet, hogy azért ott nagyon erősen az a kapcsolatok hiánya vezethet, vagy tart abban a létben minket.
Mi az, amit a barátság nyújt, amit más kapcsolatok nem?
Ez is egy jó kérdés, mert nem tudom. Tehát mégis lehet a barát, ha nagyon intim, hogy kvázi mindent tud nyújtani, de hát erre nem tudok így megválaszolni. Méghozzá azért nem, mert ez ugye erre megint vannak kutatások, ugye és visszatérve erre a körkörös kis hagyma modellre, hogy milyen az, mert ugye, és ezt nem az én kútfőmből van, mondom, amit most mondok, hogy azért ezek a hagymahéjak, meg ez az egész rendszer, ez a körkörösség, ahogy minket ezek a kapcsolatok kvázi védenek, ez azt is mutatja, és hogy ezek a körkörök különféle kapcsolatok, tehát ugye vannak a bizalmas kapcsolatok, amik elsősorban inkább a családból jönnek, jönnek a baráti kapcsolatok, a kevésbé jó barátok, de azok, akik fontosak, ilyen, és akkor jönnek a tágabb, a gyenge kötés, a közösségi kötések, amik ugye még távolabbak vannak, hogy azért nagyjából azt lehet látni, hogyha megnézzük, hogy magány szempontjából, egészségi állapot szempontjából, boldogság, élettel való elégedettség szempontjából, és ezekről a mintázatokat látunk, hogy ezek a körök, az egyén körül milyen formában vannak, hogy csak barátom van-e, vagy én egy ilyen, vagy csak családom van, vagy teljesen izolált vagyok, akkor azért az látszik, hogy azok vannak jól, akiknek mindenük van. Tehát és itt vagyok, azért mondom óvatos egy kicsit, hogy a barát önmagában elége, mert azért, ha megnézem ezeket a mintázatokat, akkor nem ezt látom. És itt van a veszélye is annak, amit szintén mérünk, vagy évek óta, hogy van egy átalakulás az emberi kapcsolatok struktúrájában, veszítünk a családi kapcsolatokat, helyettesítjük, vagy kicserélődnek a baráti kapcsolatokra, és itt én itt egy kicsit bizonytalan vagyok, és nem tudom azt mondani, hogy ez jó. Mert igazából hosszú távon, még egyszer vannak időszakok, amikor az egyik erősebb van, amikor a másik, de mindegyikre szükség van.
Mennyire van jelen ma az emberek életében a barátság?
Van, akinél nagyon, és egyre több embernél nagyon, tehát a barátság az, annak a fontossága, a jelentősége, hogy egy férfinek is lehet jó barátja. Tehát nem csak haverja, hanem hogy a lelki dolgokat meg tudja beszélni, ez nagyon izgalmas, és nagyon változott, ez az utóbbi 20 év, ennek látszik, ha az ember tényleg így újságot olvas, beszélgetünk. Tehát ez ma az, tehát a 90-es években szerintem lasszóval kellett olyan férfit fogni, aki mikor azt megkérdeztük, hogy na is ki a bizalmasa, akkor egy férfit említett volna. A feleségét említette. A feleség nem biztos, hogy csak a férjét említette, ez nagyon izgalmas. Ott sokkal hamarabb már bejöttek a barátnők is, meg a mamák, meg a testvérek, meg a lányuk, meg nem tudom én mi. De a férfiaknál nagyon sokáig ez csak a feleség volt, és aztán ez, de nekik mindig több haverjuk volt, tehát a barátszámuk nekik több volt, de nem ez a közeli barát. És itt van most egy váltás.
Mi a különbség hasznos és mély barátságok között?
Hát sok. Szerintem sok. Ugye a hasznos barátság, hát ez, amikor ezt az igazi kapcsolati tőkét, tehát a kapcsolatoknak ezt a tőke jellegét nézem, ez a gyenge kötéseknek az ereje, hogy én tudatosan felépítem magam köré azt a hálót, hogy adott esetben én valakihez tudjak fordulni. Ez megint egy nagyon izgalmas dolog, itt van egy ilyen francia szociológus, a Bourdieu, akinek vannak tőke elméletei, és ugye azt nézi, hogy a különböző tőkék, mint a kapcsolati tőke, társas tőke, azt át lehet-e konvertálni például anyagivé, vagy kulturálissá, és ugye bizonyos átjárás van. Tehát én például sok pénzem van, beiratom a gyerekemet, vagy én magam is egy olyan egyetemre, vagy iskolába, ahol tudom, hogy ott olyan emberek vannak, akikből később nagy emberek lesznek, akkor én tulajdonképpen kicsit ezt az anyagi tőkémet ilyen módon tudatosan egy kapcsolati tőkévé konvertálom, és akkor majd ezt használom. Tehát ez, amikor én ezt tudatosan felépítem. Az, hogy ezek a kapcsolatok mennyire mélyek, hát az egy na, valószínűleg ez nem arra való. A mély kapcsolatok, azok az igazi barátok, ahhoz meg idő kell. Tehát az iskolában elsősorban nagyon, nagyon sokszor az iskolához, vagy ilyen kora gyerekköri kötődés, tehát közösségek, sport, ilyenekhez kapcsolódik. Tehát azért az más. Az más. Ugye, bocsánat, de annak is lehet egy ilyen hasznossága. Tehát én azt, hogy haszna van valaminek, én azt nem látom rossznak.
Ez lett volna a kérdésem, mert ugye a hasznossághoz mindig valami negatívat vagyunk hajlamosak társítani, igen. Miközben, ahogy elmondod, az egészségünk egészéhez hozzájárulnak a kevésbé erős kapcsolataink is bizonyos mértékben, hogyha igen. Az nem arról szól, hogy kifele azt mutassuk, hogy mi szeretve igen. Vagyunk, hanem igen. Arról, hogy igen. Mi igen. Mondjuk egy, nem tudom, az iskola példánál maradva, amit hoztál, befektetünk hosszú távon.
Így van.
Kontra ugye a mély kapcsolatok, amik pedig valami, hát gondolom ez a védelem és támasz, ami gyújtanak.
Itt a hasznosságnál, na az például egy mentális történet, és ezt is, és ez megint, tehát én azt gondolom, hogy a kapcsolatokra való odafigyelést lehet tanítani. Kéne tanítani. Kéne, itt a tanításnak inkább a beszélgessünk témára gondolnék, tehát nem állítom sorba, és adok feladat. Tehát ilyet nem tudok elképzelni, hanem valami.
Nem csak a tanítás, nem csak ebben a formában.
Így van, hanem vagy egy nyári tábor, tehát hogy egy kicsit ilyesmi, tehát a tapasztalással együtt. És a tudatosítása annak, hogy egy kapcsolat mit jelent, az például, hogy ez egy kölcsönös dolog, az például nagyon fontos. Mert ha megkérdezzük, ez egy régebbi kutatásunk, hogy ki a barát, akkor nagyon, én magam is meglepődtem, mikor ezek hát úgynevezett nyitott kérdések voltak, tehát az emberek elmondhatták, és én utána elkezdtem bekódolni, hogy miket mondanak, még milyen struktúrában beszélgetnek róla, és az egyik ilyen volt, hogy mennyire azt mondta, hogy akihez bármikor fordulhatok. Ez két szempontból is érdekes, a hatok az önmagában, amikor nem konkrét volt, az már egy érdekes volt. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy akihez bármikor fordulok, tehát nem kijelentő mondat volt, hanem egy ilyen kicsit ilyen vágyakozás volt benne. De a másik nagyon fontos dolog volt, és nagyon jól elkülönült, és azt lehet mondani, hogy a mély kapcsolatban ez is benne van, hogy azt mondta, hogy akivel együtt, egymással, tehát, hogy benne volt ez az oda-vissza kölcsönösség. Na most a kapcsolatoknak, ezeknek a barátságnak most megint nem akarok, de 15-20%-ánál jött ez ki, hogy az emberek úgy beszéltek róla, hogy konkrétan, hogy volt olyan eset, hogy én segítettem, én hozzám fordultak, és volt olyan, hogy én fordultam. De ez ugye ezt is meg kell tanulnunk, és ugye ez nagyon nehéz a mai világban, amikor rögtön várunk visszajelzést, és úgy vagyunk drótozva valahogy, hogy azonnal kell, hogy jöjjön valami jelzés. Tehát már tükön ülünk, ha küldünk egy SMS-t, és nem abban a másodpercben jön a válasz. Tehát ez is szomorú, hogy ez idáig fajultak a dolgok. De a kölcsönösségben is ez van, hogy ezt nagyon meg kell tanulni, hogy egy mély kapcsolatnál egyszer én, egyszer ő. De ez hosszú távon, vagyis nem is mindig ugyanaz az ember. Tehát még ez is lehet, hogy bizony, és akkor itt jönnek a funkciók, hogy bizonyos dolgokban egyikhez fordulok, és a másik fordul hozzám egy tök más dologban, és vice versa, szóval, hogy és ezeket nagyon meg kell tanulni.
Tehát nem is nagyon lehet elvárni egy baráti kapcsolatból sem mindent. Lehet, ne, hogy
hát valaki, azt gondolom, hogy nem.
Lehet, ez egyik barátod nagyon jól tud rád figyelni, ami nagyon-nagyon ritka, a másik barátod meg, hogyha hajnali 3-kor felhívod Alaszkából, is elindul érted.
Így van. De te is ugyanígy tudsz adott esetben az egyiknek ezt nyújtod, a másiknak meg a... Igen.
Mi a helyzet a felnőtt barátságokkal? Miért annyira nehéz felnőtt barátságokat kötni?
Hát azért azt gondolom, mert ennek van egy időbelisége, tehát mi írtunk egy barátságkönyvet.
Albert Frazsinával.
Így van, Ember barátjáról ez a címe. És ott néztük ugye a kornak az összefüggését. És egy nagyon szép idézet van, hogy ha 60 éves korodra 6 barátod van, akkor sok barátod volt, vagy szóval akkor nyugodhatsz meg. Tehát ugye ebbe az van, hogy ahhoz, hogy 60 éves korodig legyen, vagy azt mondhast, hogy van 6 barátod, akkor jól csináltad, mert ugye sok volt annó, és abból maradt ennyi. Ebbe az van, hogy nagyjából azt látjuk, hogy időskorban kevesebb a barát. De ez sem igaz most már. Tehát ebbe is van egy fordulat, hogy sokszor előfordul, és vannak olyan országok, tehát az angol szász világ például, hogy ott nem ez a természetes, hogy fiatalnak sok, idősnek kevesebb, hanem megfordul ez a történet, és sok idősnek van sok barátja. Hogy azok mennyire felszínesek vagy mélyek, azt nem tudom, de lehet idős, vagy lehet felnőtt korban is barátságokat szeretni. Tehát ez nem olyan, hogy csak fiatalon kell, de azért ezek a hosszú barátok, ugye ezeknek kell valami kontextus, valami tér, ahonnét én ezeket a barátokat összeszedem. Hát mik ezek? Az iskola, az egyetem, tehát hogyha minél tovább tanulunk. Lehet a munkahely, de ugye ez régen sokkal inkább így volt, de ma azáltal, hogy nagyon mobilak vagyunk munkahelyileg, azért ez nehezebb, és azt azért se idő, se energia, semmi, hogy még az ember eljön egy munkahelyről, és még tartja a régi munkahelyen is a kapcsolatot. Ezek azért kevésbé vannak, tehát nehezebb. Erre nagyon jók a civil dolgok, hogy egy klub, amit én tényleg mindig mondok, hogy ezt kéne erősíteni, tehát a civil közösségi életet, abból bőven lehet idősebb korba is barátság. Tehát ez...
A barátság témához egyszerűen nem hagyhatom ki, hogy neked mi a véleményed a férfinői barátságról.
Ebben szintén van egy nagyon jó pofa karikatúra ebben a könyvben, hogy előtte vagy utána. Tehát ettől függetlenül miért ne lehetne? Nehéz szerintem, mert azért ott van, ugye közben jöhet egy vonzalom, tehát ami nem. De én ezt nem mondanám, hogy csak azonos nemek között lehet barátság. Tehát ennél bonyolultabbak vagyunk szerintem.
Abszolút, csak hogy nagyon érdekel az, hogy egyáltalán miért szociológiai szempontból akár, hogy miért ennyire problematikus a férfinői barátság.
Hát azt gondolom, hogy azért nehéz, mert és ez valószínűleg megint egy kicsit a baráti kapcsolatok, ahogy egy párkapcsolatnál is azért nem egyszerre történik mindig minden, tehát nem vagyunk mindig ugyanabban az érzelmi állapotban. Na most egy férfi, ami tényleg egy szoros, tehát hogy együtt járunk, nagyon jól megértjük egymást gondolatilag, hasonló az érdeklődési körünk. Hát óhatatlanul előfordulhat, hogy az egyiknél ez már több, mint csak. Tehát azért mondom, hogy ez így nehéz, de annyiféle formáció van most már, hogy akár most itt gondolom, az egynemű, ott is lehet, hogy egy jó két nő barátságából aztán még egyfajta vonzal. Tehát én nem mernék ez, Ez ennél sokkal bonyolultabb szerintem.
Kanyarodjunk vissza a magányhoz. Mi az, amit a magány akár mentálisan, akár fizikailag okoz bennünk?
Hát mondom, betegíthet. Tehát igazából szerintem ennek a problémája, és különösen, hogyha én egy ilyen személyiség is vagyok, hogy egyszerűen annak az érzete, mert azért társas lények vagyunk, ezt azért szögezzük le, szükségünk van a másik emberre, akkor érezzük, tehát mi végre vagyunk itt, a Földön, ugye? Tehát szerintem azért ez egy fontos dolog, hogy valahova kapcsolódni kell ahhoz, hogy én magamat fontosnak tartsam annyira, vagy elgondolkozzak azon, mert ez de most, és ez nem független a vallástól, tehát ez nem egy vallási dolog, hanem az, hogy azért az ember úgy megkérdezi előbb-utóbb magától szerintem, hogy akkor most mi a cél? Mi az én, miért csinálok bármit? Na most ehhez szerintem nagyon fontos az, vagy döntő fontosságú, nem csak egy adott percben, hanem egy hosszabb időszakban, hogy mert valakinek vagyok fontos, vagy valakinek ez megkérdezi tőlem, hogy mit csináltam, hogy csináltam. Tehát én ezt érzem, és ennek aztán az összes mentálhigiénés, pszichés, mentális problémája, ami aztán elvezethet egy mentális zavarhoz, egy alkoholizmushoz, egy játékszenvedélyhez, egy feltűnés, ez ugye ezek a személyiség zavarok, persze azért az bonyolult, mert ugye az a kötődés is benne van, de ott is erről szól. Azért a személyiség zavaroknak egy nagy része a gyerekkori kötődésből ered. Nem, azt érezte meg az a gyerek, hogy nem fontos.
Beszéltük adás előtt, hogy ezek határterületek, ebben benne van jelentősen a pszichológia, a szociológia, és valószínűleg még nagyon sok minden. Említetted, hogy a vallásoktól ez független, de azért a hittől nem.
Nem. Tehát én inkább azt akartam ezzel mondani, hogy attól függetlenül, hogy valaki megkapta ezt a kegyelmet, hogy higgyen, mert én azt gondolom, hogy ebben azért van egy ilyen dolog is, az attól független elgondolkozik ezeken a dolgokon, mert ezek ilyen határterületek. És az egy nagy segítség valakinek, tényleg azt gondolom, hogyha van egy hite. De még az az ember is elgondolkozik ezeken. Van egy, hogy én nem ugye az azt mondja, hogy ő nem véletlenül van itt, ugye ez a lényege. De ha ezen így elgondolkozik, és szembesül bizonyos dolgokkal, lehet neki, hogy még nehezebb. Mert akkor végül is miért vagyok itt? Szóval ezek már nagyon komoly, meg filozófiai dolgok. Nem szerintem a mindennapokban nem kell ilyen szintig elmennünk, hanem egyszerűen azt megmutatni, hogy jó a másikkal együtt lenni, jó, hogy én valakit föl tudok hívni, és jó az, hogy én valakinek fontos vagyok. Nem kell ezt szerintem túragoznunk.
Hogyan jelenik meg az elszigetelődés a különböző generációkban? Tehát mit jelent ez egy fiatalabb, egy idősebb ember esetében?
Ugye az idősebb embernél ez jobban szembe, vagy hogy mondjam, elfogadottabb, talán ezt mondom, megértőbbek vagyunk, vagy azt gondoljuk, hogy ez úgy belefér, mert ugye elveszti a társát, elveszti a körülötte lévő embereket, az osztálytársai meghalnak, ugye, tehát akkor, ha a gyerekei távol vannak, vagy nem olyan kapcsolat, tehát ez valahogy úgy jobban belefér az emberbe, meg nem tud már úgy elmenni, tehát ez nem. A fiataloknál, és amiért ez nagyon veszélyes, hogy felnő most úgy egy generáció, aki ezt nem látja, vagy nem igénye, vagy nagyon nehéz ezt így most kimondani, hogy tudatosul-e benne az, hogy ez neki mennyire fontos. Tehát, és utána viszont, ha megint rossz szó az elvárás, mert ennek az igénye, inkább talán így fogalmaznék. Tehát az, hogy fontosak az emberi kapcsolatok, hogy erre nekem igényem van. Ha ez nem alakul ki, ez a tudás, még egyszer mondom, igény, vágy, azt gondolom, hogy ahogy öregszünk, egyre nehezebb. Hogy mondjam, nem csak az, hogy tehát az igényt feltámasztani, mert az még rosszabb, hogy egyszer csak jön az igény, és már nincsenek az eszközök a kezembe.
És mi az, ami a fiatalok számára segítség lehet, vagy akár a szülők oldaláról, akár az intézmény, az iskola oldaláról, hogy ez a társadalmi probléma, hogy a fiatalokba, ha én jól értem, amit mondasz, az igény maguktól nem születik erre meg, hogy ez tudjon változni.
Hát szerintem itt a szülőknek és az iskolának óriási szerepe van. A közösséget teremteni a gyerekek számára. Tehát ez szerintem nagyon fontos. Különösen, ha megnézzük a test, ugye egyre kevesebb a testvér, vagy az unokatestvér. Tehát ezt elvileg régebben meg lehetett, tehát nagyon sokszor, 20-30 évvel ezelőtt sok olyan ember válaszolt, hogy hány barát megy, mi a barát, hogy nekem arra nincs szükségem, mondták, mert van unokatestvérem, és mi jól el vagyunk. Tehát megvolt neki az a társas tere, és azokkal ment el ide, oda, moda. De, tehát ez nem azt jelentette, hogy ő ilyen módon hiányt szenved valamiben. De ma ez, azért ez is egyre kevésbé van. Tehát az iskolában a közösségteremtés, megtanulni, egymással együtt lenni, alkalmazkodni, néha adni, néha kapni, segíteni, stb. Ha ezt nem csináljuk, és ebben nem vagyunk nagyon kemények, tehát nekem is van gyerekem, most már unokáim is vannak, tehát az, hogy zsúrt rendezünk, hogy összeszedjük magunkat, és nem könnyű, én ezt tudom, szombaton elmenni egy közös kirándulásra, vagy elmenni 2-3 napra egy másik család, tehát, és akkor a táborok, meg a nem tudom, és mondom, ez a klub élet, ami nekem egy nagy szívfájdalmam, hogy ez nincsen Magyarországon. Ez kéne. Tehát nem szabadna engednünk azt, hogy a gyerek, és hát most már drámai módon látszik, hogy ugye tolódik, egyre kisebb, fiatalabb gyerekek kapják meg a kezükbe ezeket a tableteket, meg én nem tudom micsodákat, és úgy látszólag jól van az a gyerek, na de hát ez tényleg életveszély. Tényleg életveszély.
A digitalizációt érintettük, hogy annak milyen hatása van. A városi élet és ez az individualizáció, amit az elején említettél, ennek mi a pontos hatása?
Hát ez a fajta izoláció, tehát ugye ez a társas kapcsolatoktól való elszakadás, amit vagy annak talán, hogy én mindent meg tudok oldani, mindent meg tudok venni. Például nagyon izgalmas kutatás volt erre vonatkozólag, ahol ezeket az gyenge kötéseket néztük a társadalomban, a magyar társadalomban. És ugye ez egy nagyon viszonylag egyszerű mérés, hogy megkérdezzük az embereket a társadalom nagy széles rétegében, mindenkitől kvázi, hogy felsorolunk 20 foglalkozást, és abból a 20 foglalkozásból mondja meg, hogy hányat ismer. Még olyat is szoktunk kérdezni, hogy akitől már kért segítse, tehát lehet ezt bonyolítani, de egyszerű, hány ismer-e ilyen foglalkozású embert. Uh-huh. És ebből egy nagyon érdekes térkép rajzolódik ki, ugye ezek a foglalkozások úgy vannak kiválogatva, hogy mindenféle presztízsű foglalkozás legyen, tehát a sebésztől, vagy a bankigazgatóigtól, a fodrászon át, a segédmunkásig, tehát mindenféle. És az látszott, hogy ugye van egy réteg, aki, és itt a nagyon gazdag réteg volt például, aki olyan módon szakadt el a társadalomtól, és aztán még egymástól is, hogy nagyjából azt lehet mondani, hogy ők azt gondolják, hogy ők a pénzzel mindent meg tudnak venni. Tehát nekik nincs szükségük, mondjuk gondolunk itt az orvosra, mert ugye ez egy fontos dolog, és ma sajnos egyre fontosabb, hogy a fejemben az legyen, hogy ha bármi van, akkor kit hívok föl. Ez is nagyon izgalmas, hogy ez a rendszerváltás előtt nagyon így volt, volt egy időszakunk kevésbé, és most megint. Tehát ezek a kötések, ugye ez a kapcsolati tőke. Na most az a társadalom elszakadt, az a csoport el is szakadt, egymástól is izolálódik, mert azt gondolja, hogy mindent meg lehet venni. És akkor vannak a többiek, akiknél ez ennyire nincsen, de azért látszik az, hogy a társadalom az azért atomra van hullva, tehát a csoportok között sincsen nagy átjárás, ami meg ugye azt mutatja, hogy a mobilizációnak, a mobilitás lehetőség a társadalomba, tehát hogy föl lehet jutni alulról egy kicsit közel, vagy más társadalmi csoportba, vagy le, és lehet süllyedni, vagy tartani lehet. Tehát ugye az is egyre, tehát ezek az átjárások a társadalmi csoportok között is egyre nehezebb. Tehát, hogy nem nyitott a társadalom.
Ez talán egy kicsit pszichológiai jellegű kérdés, viszont szerinted mi a kapcsolata az érzéketlenedés? Tehát, hogy egyszerűen a saját érzékenységünk és a más emberekkel való együttérzés, és az ilyen szintű, hát, amit te mondtál, nem tudom máshogy megfogalmazni, ilyen kicsit gőgös leszakadás.
Ez pont az, hogy ugye érzéketlené válunk a másik iránt. Észre se vesszük. Bele se tudunk helyezkedni egy másik embernek a helyzetébe, hogy esetleg ez is előfordulhat, mert ekkor jöhetne az, amit ugye úgy is hívunk, hogy a szociális kohézió, tehát hogy mennyire összetartó egy társadalom. Ez nem azt jelenti szerintem sose, és nem is tartom azt jónak, hogy akinek van, az most mindent osszon szét, és ő is kerüljön egy... Én ezt nem így vagyunk megint húzalozva, tehát. De annak a tudatosítása, hogy nekem felelősségem van, ha nekem több van, a másik ember, és itt jön megint a civilkedés, hogy akkor én például nyugaton azért itt is vannak változások, de az, hogy például Svájcban nagyon sok nőnek nem kellett dolgozni. Tehát ők mit csináltak, és azért diplomájuk is volt, vagy jól éltek, akkor elkezdtek ilyen karitatív dolgokat csinálni. Ez nem volt kérdés, hogy... És akkor valószínűleg pont nem a saját társadalmi csoportjukat segítették, hanem segítettek másoknak. Tehát volt egyfajta empátia, volt egyfajta kohézió a társadalomban, amit az emberek alakította ki. Na most, ha ennyire elszakadunk egymástól, érzéketlenünk vagyunk, észre se vesszük, akkor ez a kohézió, ez nagyon erősen gyengül. És arra viszont amerikai kutatások vannak, hogy egy kohézív társadalomban mindenki egészségesebb. Mert ugye ennek mondjuk egy nagyon extrém példája mondjuk Dél-Afrika, ahol a gazdag ember falak mögött él, mert fél, mert nincs bizalma. Olyan szinten tulajdonképpen hát izolálódik, és az őt is betegíti. Tehát ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy nem vagyok védve csak azzal, hogy van pénzem.
Még egy aspektus, amit nem érintettünk, az így a generációk közötti együttműködés. Tehát az a jelenség, hogy egyrészt mondjuk nagyon sokaknak akár a gyereke, unokái külföldre költöztek, vagy másik városba költöztek, vagy egészen egyszerűen ott is valahogy elszakadt az igény. És ezt még egy elég szerves részeként látom a problémának, hogy erről mi a véleménye?
Erről is nagyon beszélni kéne. Tehát ugye itt megint... Tehát azért azt gondolom, hogy ez megint nem ördögtől való, hogy az ember segíti az idősebbeket, vagy a fiatalabbakat, és hogy ez jó. Meg kell találni megint az egyensúlyt, és nem kell, tehát ez megint nem egy, hogy mondjam, egy nagy betűs kell, vagy kötelező. Ha az ember mindent így fog fel az életben, akkor az egy, és állandóan ilyen korlátok közé szorítja magát, az úgy nem jó. De az, hogy ez fontos, és ez nem baj, hogy az egyik, és használjuk ki, hogy van egy idősebb generáció, és van egy fiatalabb, és jó segíteni, szerintem nagyon fontos lenne, és itt megint szerintem jó példákat kell mutatni, mert sajnos, ha rossz példákat látunk, ha azt hangsúlyozza, mondjuk például most egyre több ilyen középkorú, ez Magyarországon miután kevésbé olvastam, de ilyen nyugati, akár posztokban, vagy itt-ott lehet látni, hogy egy trend van a 50-es, 60-as jómódú, akár házaspárok életében, hogy fölnevelték a gyereküket, mossák kezeiket, és ezzel vége az ő dolgoknak, és ők elkezdenek utazni. Én nagyon szeretek utazni, na de azért ennél több a... Tehát nem tudom azt mondani, hogy akkor mostantól fogva nem foglalkozom a gyerekeimmel, vagy az unokákkal, vagy másnak a gyerekeivel, másnak az unokáival, mert tényleg lehet, hogy térben és időben ez nem mindig vannak ott. De hogy elzárom ezt a lehetőséget, és ebből egy kvázi trendet csinálok, az megint nem gondoljuk azt végig, hogy nem mindig leszünk fit és pénzzel teli 60 évesek, meg fiatal nyugdíjasok, hanem esetleg előbb-utóbb egy kórházba szorulunk, és akkor mi van?
Hát és talán még előtte is nagy kérdés ez, hiszen lehet valaki akár egy olyan helyzetbe, hogy belesodródik a döntései nyomán egy ilyen magányos állapotba idősebb korában, aztán ráeszmél, hogy ez nem feltétlenül jó, és akkor onnan hogyan van a lépés kifele.
Így van. És... tehát, pontosan. Tehát hogy ez, de ez megint a kapcsolatoknak, itt ezek tudatos dolgok kellenek. Tehát, hogy van, lesz 5 év múlva, lesz 10 év múlva. És ez az, amit mondtam, hogy a kapcsolati tőke az ilyen esetben, ha egyszer hagytam tönkre menni, hagytam lecsökkenni, hagytam eltüntetni, akkor hiába 10 év múlva azt gondolom, hogy én meg tudok venni valamit, az nem így működik.
Hát meg talán olyan helyzetek is vannak, ahol akár a harag, vagy az irítség, vagy olyan érzések tartanak fenn ilyen távolságokat, ami rossz hát, annak, aki, is, aki érzi, de igen. Mégis azt mondja, igen. Hogy, igen. Hogy mégis az ítéletben marad, igen. És ezzel saját magának. Igen.
Hát ez megint ugye most nagyon divatos, és mindenki önismeret, és nem tudom mi. Hát ez alap kéne, hogy legyen, hogy hát azért ezeket kezelni kell, el kell ezt a helyzetet, és nem még jobban ezt a haragot, és ezt a egymást, amitől elválaszt minket valami, azt erősíteni. Ebbe pont ebbe a Kapitány Ágnes és Gábor interjúban van egy nagyon szép részlet, ahol előbb beszél, pont aggasztam a Gábor, hogy mennyire romboljuk magunkat ezzel, hogy meg mennyi időt elveszünk értelmes és jó dolgoktól, hogy állandóan az irítség, vagy az irítség, azt gondolom, ez egyik legmérgezőbb dolog, mert azt nem látjuk esetleg, hogy annak az embernek is van azért nehézsége, ez nem úgy van, tehát igen.
És az, hogy ennyien elkezdtek foglalkozni önismerettel, meg ennyien elkezdtek mocorogni ebbe a témába, mert nyilvánvalóan van egy belső érzésük, hogy nem jó, igen. Ami van. Ezt szociológusként hogy látod? Ez talán egy olyan ilyen fordulópont lehet, ahol az egyén felelősséget vállal, és változik ebben a folyamatban valami?
Hát ez lenne a jó.
Ez történik?
Ezt nem tudom. Tehát azt nem tudom, mert azt látom, hogy nagyon, hát különösen mondjuk ugye nálunk ugye a Semmelweis Egyetemen, a Mentálhigiéni Intézetben nagyon sok ilyen ember, tehát a képzéseinknek a nagy része, az vagy a képzés alatt, ha mentálképzésre gondolok, vagy a bármely képzésünknél mi nagyon erősen koncentrálunk erre, hogy ebben legyen egy ilyen önismereti folyamat. Tehát vagy már a bejövetnél már ez egy igény, hogy ez meglegyen, és így vesszük fel a hallgatókat, vagy szóval erre figyelünk. És azt gondolom, hogy akik tőlünk kijönnek, azok ezt úgy nagyjából megtanulják, meg jól kezelik, stb. De ha társadalmi szinten nézem, az igény nagyon nagy, de hogy ebből aztán tényleg az lesz, hogy mentálisan egészséges emberekké válunk, egymást segítjük, és arra törekszünk, hogy ez egy összetartó társadalom legyen, mert mondom, azért ez a cél, és az nekünk is jó, tehát ha önzők vagyunk is, akkor is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a legönzőbb embernek kéne a legtöbb kapcsolatának legyen.
Általában azért van az aspektus a hasznos kapcsolatok vonatkozásában,
de
ahol ez igaz,
de talán nem csak a hasznos. De ebben minden hasznos. Tehát az is hasznos, hogyha én beteg leszek, és hozzon már nekem valaki egy pohár vizet, vagy csörögjön rám, hogy milyen gyógyszert. Tehát a hasznosság itt is, ilyen szinten is mérhető, és akkor igen. De nem ez a helyzet, hanem meg akarjuk magunkat ismerni, de valahogy még nem látom azt, hogy ezek a dolgok is így valahogy tudatosulnának.
Valószínűleg akkor ezért kell dolgozni, hogy igen. Ez tudatosuljon.
Igen, dolgozni kell, és beszélni róla. Tehát minden ilyen alkalom, és az ember megköszöni, és nagyon szívesen jövök bármikor ezekről beszélni, mert ébresztjük az emberekbe fel ezt az igényt. Igen.
Beszéltünk a magányról egyedül állóként, vagy idősként, ami azt hiszem, hogy tényleg egy könnyen értelmezhető helyzet, hanem is feltétlenül könnyen kezelhető. De mi a helyzet a társas magánnyal, a kapcsolatokban, házasságokban megélt magánnyal, mert én azt látom a saját környezetemben, hogy ez egy létező jelenség, amit talán egy kicsit még nehezebb felvállalni, mint amikor evidens egyedül vagy, akkor magányos vagy, és potenciálisan van valaki, akivel erről tudsz beszélni. Mi a helyzet a társas magánnyal?
Ez megint, én azt gondolom, hogy megint iskolában kéne tanítani. Tehát nagyon fontos, hogy az ember megtalálja a társát, tehát hogy erre odafigyeljen, hogy hosszú távon azért kialakuljanak a társkapcsolatok, mert én azt gondolom, hogy szükség van az embernek társra, de ez nem úgy van, hogy akkor megtaláltam, és akkor kész vége, és akkor már minden szép és jó. És, hanem emögött is egy munka van, és ezt a munkát... És itt megint az jön, hogy ez, amit mondok, hogy egy bármilyen emberi kapcsolatnál azt azért tudni kell, hogy itt vannak eltolódások. Megtanulni alkalmazkodni. Megtanulni azt, hogy mondom, hogy egyszer én adok, és én kapok inkább egyszer a másik. Ez egy napon belül is lehet, de heteken belül is lehet. És ma például, hát megdöbbentő élményem volt talán egy vagy két éve, ugye most jövő héten is csupa záróvizsga van az egyetemen, és az összes képzésünkön, ahol nem is tanítok, záróvizsgában mindig részt veszek. Tehát valami kapcsolatom a hallgatókkal van. És az egyik, van egy laktációs képzésünk, hogy orvosnők, szülésznők jönnek, hogy a szoptatás fontosságára. Vagy azt tanulják meg, és hogy ez elterjedjen minél inkább, és akkor hát ilyen esettanulmányok vannak, és akkor egy hallgató lány mondta, hogy mint egy jelenséget megint, hogy ugye most azért úgy egyre inkább elterjedt, hogy a fiatal párnál a nő, férfi, apa, anya ugye egy patika mérlegen mérik, hogy ki mennyi időt van a családdal, a gyerekkel, és kinek az én időm, ugye? És ez most olyan szintig volt ennél a tehát én nem hittem tényleg a fülemnek, hogy ez lehetséges, hogy a kisgyerek 3 vagy 4 éves koráig a papa, mama tulajdonképpen nem volt együtt a gyerekkel. Mert mondom, patika mérlegen. Te voltál ma 2 órát, én voltam 2 órát, de nem volt olyan közös meccet, hogy együtt lettek volna, mert állandóan ezt figyelték, hogy akkor most az én időm, a te időd, a közös, és nem volt közös idő. Tehát és akkor ebből mondjuk, hát valószínűleg egy kapcsolati társas magány lesz, mert hát azért ez része kell, hogy legyen. És együtt nem voltak, tehát nem erről szólt a történet, hanem bejön egy ilyen, hogy ma a mamának is fontos az én ideje, a papának is, és ez megint olyan dolog, hogy hát lássuk be, egy kisgyerekkel azért nagyon sokszor a mamának azért több időt fog, de ez nem rossz. Ezt aztán később ki kell egyenlíteni. Tehát néha még azt gondolom, hogy még a társadalmi elvárások ilyen érdekes módon alakulnak, és ráerősítenek egy rossz dologra.
Igen, itt ez egy külön téma, de azt hiszem, hogy talán az, ami a szülőkre nehezedik nyomás 1000 oldalról, az abszolút befolyásolni tud ilyen helyzeteket, és elvinni egy még torzabb működési irányába, és valószínűleg ez történik.
És itt meg, igen, és bocsánat, hogy belevágok, de itt, hogy néha azt érzem, hogy, és az emberi kapcsolatoknál ez nagyon gyakori dolog, hogy valahogy a józanész ment el. Tehát a józanész, az ösztönösség, azt rá van borítva valami szirup, egy magunk elért a társadalmi elvárás, mert ez a másik dolog, amit azért nem árt, ha tisztázunk, hogy mikor azt mondjuk, hogy ezt elvárják, vagy nem tudom, ilyen szavakat szoktunk használni, egyes szám harmadik, vagy többes szám harmadik személyben, azért bocsánat, de azt mi csináljuk? Tehát azért ezt ne vegyük észre, hogy amit a társadalom egy rányomunk, hogy na, ez a társadalmi elvárás, vagy a társadalom ma ilyen, és ezt várja, azt az én vagyok a társadalom. Tehát ez valahogy nagyon érdekes, hogy hogyan hát különül el.
Ez szerintem ugye egyrészt magának a felelősségvállalásnak a kérdésköre, hogy vállalom-e a felelősséget azért, hogy nem a Én ezen nagyon sokat szoktunk beszélgetni, akár barátokkal, akár munkatársakkal is, hogy maga a felelősség. Így hogy van. Az, hogy minden így rossz, van. És hogy én benne vagyok áldozatként ebben a minden így rosszba, van. És rossz a társadalom, rossz irányba megyünk, omlik össze minden, ez is lehet egy perspektíva, meg az is, hogy megkérdezni azt, hogy mi az én felelősségem ebben.
Ez az alap. Ez az alap.
És talán ez az érzékenységgel is össze tud függni.
Így van, ez az alap, és ugye itt megint gondolhatunk egy kicsit, megint lépjünk vissza, és társadalmi. Hogyan vagyunk szocializálva? És ez nem csak a kommunizmus, szocializmus 40 éve, hanem igazából nagyon sok szintén elmet van. Mi azért valahol egy feudalista társadalom vagyunk. Tehát, tehát valahol a gyökereink tehát, hogy mi azt szeretjük, ha nekünk kívülről megmondják, hogy mi történjen. Na most, ha kívülről mondják meg, hogy mi történjen, berzenkedünk, de az egyéni felelősséget ezzel elhárítjuk. És itt jön az a izé, hogy a társadalom ilyen. És én sokszor látom a szemeken, tehát te veled megértem, egymást egy perc alatt, mert ez a lényeg, hogy a felelősség azért az itt van. És ezt is meg kell tanulni, és ezzel is tisztába kell lenni. Nem lehet mindig a tanulmányi eredményeket, a bármit nem szembenézni magunk. És ezért mondom, nagyon érdekes ez a sok önismereti igény, hogy eljutunk-e oda, hogy utána ezt átformáljuk ebbe, hogy igen, ebbe hol vagyok én. Mi az én felelősségem? Ez nem véletlen, ez nem a szerencse. A legnehezebb, amikor azt mondják az embernek, hogy te szerencsés vagy. Abba szerencsések vagyunk, akárhányan vagyunk, azt gondolom, hova születünk. Azt az embert például én viszonylag sokat utazom, én nagyon tudom értékelni, hogy én milyen szerencse, hogy ide engem itt Európában, Magyarországban, Budapestre pottyantott le a valami. De az utána, hogy utána az életemet hogy alakítom, azért abban nehogy azt mindent erre a szerencsére kenjünk, mert pont elvonjuk azt, hogy a tudatosságot, a felelősséget, a döntéseket, hogy azért ezen az út során dönthettem volna így is, meg úgy is. Tehát ez nem ilyen egyszerű.
Ha úgy tekintünk az életre, mint egy olyan útra, ahol a cél az, hogy örömtelien és együttérzően tudjunk jelen lenni. Nekem beugrott egy szó, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, és ez a szolgálat.
Igen.
Hogy te hogyan látod szociológusként, hogy mi a különbség akkor, amikor valaki küldetéstudattal és a készségeit valamilyen küldetés iránti szolgálattal nézi, kontra hogyha ezt nem tudatosítva éli az életét?
A szolgálat azért nehéz, mert van benne egy ilyen pejoratív jelleg, vagy egy ilyen önsajnálat kicsit. És akkor ez már túl van dimenzionálva. Pedig én is azt gondolom, hogy tehát ez észre se kéne vennünk, hogy ez most ez szigorú értelemben, tehát ez nem, ettől nem vagyok gyengébb, talán ez a legjobb. Vagy nem vagyok alárendelt, akkor talán ez így még jobb, hogy ez Ezt jó csinálni, de nem kell ezt ilyen habosítani, hogy akkor én most, hát ugye ez nagyon sokszor, hogy mondjam, kommunikáció szintén elhangzik, aztán a megvalósítás már más. Hát ugye mindenféle igazgatás, mindenféle vezetés, az arról szól, hogy én szolgálok. Tehát, de hogy ezt az ember aztán ezt mennyire éli meg, és mennyire tud ezzel tényleg olyan módon azonosítani, hogy segítek, és ebben, tehát inkább talán így mondanám, hogy a szolgálat, az adás, a segítés, az nem jelenti azt, hogy én alárendelt vagyok, az nem jelenti azt, hogy én kisebb vagyok, az nem jelenti azt, hogy én nem tudok kiállni a dolgaimért, tehát azért, és ez talán ez az, amin megint kéne változtatni, hogy így a fejünkbe, hogy ez jó. Tehát ezt nem úgy kell megélni, hogy akkor én azért nem csinálom esetleg, mert akkor engem így fognak gondolni, vagy pedig aki csinálja, arról ez a vélemény, hogy ő biztos, hogy nem tudom én. Talán ez.
a közösség szót sokszor behoztad, és én azt látom, hogy akár ilyen egészség céllal, meg üzleti céllal ma már nagyon sok közösséget indítanak el, van nagyon sok szuper példa, viszont sokat látok elhalni is. Hogy te hogy látod, hogy mi egy közösség hosszú távú fennmaradásának a kulcsa, mitől működik egy közösség?
Ugye van, ha megint a szociológus énemet nézzük, és egy friss adatot kéne nagyjából mondani, és megkérdezzük, hogy ez a civil társadalom mekkora Magyarországon, nem akarok visszakérdezni, de hát 10-15%, tehát borzasztó alacsony. Az érdekes, hogy arra is vannak kutatások, mondjuk ezek inkább régebbiek, vagy ha kérdezünk embereket, akit viszont ez megcsap, megérzi, hogy milyen jó dolog közösségben lenni, akkor az viszont elkezd burjánozni, és egyre több helyen vesz részt. Mi kell ehhez, hogy egy közösség? Tehát nem egy emberből lesz egy közösség, hanem több emberből. Tehát ezt azt arra egy emberre, mert ugye sokszor van az, hogy valaki belzügy benne van, elkezd valamit csinálni, és mindenki nagyon jól érzi magát ott, és nem tesz ezért semmit. És az az ember meg egy ponton túl kifullad. Tehát ezt egy közösséget nem lehet egy ember, mindenkinek bele kell tenni, mindenkinek meg kell azt érezni, és megint eltolásokkal, hogy ki miben jó. De mindenkinek valahol, tehát ez a fogjuk meg és vidd, ez nem működik.
Szükséges ehhez valamilyen olyan kaotikusabb, vagy akár krízis helyzet, hogy az embernek erősebb legyen a belső igénye? Vagy normál állapotban, amikor minden rendben van, akkor is tudunk jól kapcsolódni egy közösségben?
Hát ugye jobb lenne, ha nem kéne krízis ahhoz, hogy ez kialakuljon, mert ha jön a krízis, akkor milyen jó, hogy van hova nyúlni. Egy nagyon nagy krízisnél, amikor tényleg kvázi baj van, akkor nem biztos, hogy akkor tudnak közösség. Tehát először mindig azért vagyunk annyira önzők, meg a túlélésén az egyén szerintem, ha küzdenie kell, akkor nem biztos, hogy rögtön egy ilyen nagy közösség jut eszébe. De ha tud hova nyúlni, és meg tudja erősíteni, az jobb. Tehát én azt gondolom, de az is lehet, hogy egy krízis ki tud hozni.
Én inkább így értettem ezt a kérdést, mert
de akkor meg röviden.
Van,
de akkor meg röviden. Ez nagyon érdekes. A rendszerváltáskor nagyon megnőtt ez az igény. Nagyon mérhető volt, hogy elindult egyfajta ilyen közösségi lét. És igen, ilyen szempontból akkor, de akkor olyan is volt, hogy egy kicsit egy ilyen kegyelmi állapot volt, hogy most kinyílt minden, és akkor. És aztán elhaltak 3-4 év alatt.
Olvastam egy cikket erről, és emiatt merült fel bennem, hogy amikor helyzet van, amikor van egy hirtelen lesz egy közös cél, ami lehet a túlélés, vagy lehet akkor sokkal
igen, könnyebb. Igen, igen. Most vagy ugye nagyon sokszor ilyen alapítványoknál lehet látni, hogy egy kisgyereknek valami probléma, és akkor az összerántja a szülőket, és aztán egy tágabb környezetet. Tehát ilyen értelemben igen. Csak utána azt a közösséget, tehát magától ezek a dolgok nem mennek. És egy ember se tudja csinálni. Tehát ez nem egy emberes feladat. Ez nagyon nehéz, mikor egy ember ilyen innovátor típus is, hogy megy előre, de neki azért hátra kell nézni, hogy vannak-e mögötte.
Végigvettünk nagyon sok negatív hatást a magányról. Csak negatív a magány? Vagy van esetleg pozitív hozadéka is, vagy lehet-e pozitívan gondolkozni a magányról?
Hát ugye én ezt mondom, tehát, hogyha én a jó egyedül lenn, tehát ha ezt a részét nézem, tehát szerintem a magány szóban van egy pejoratív dolog. Ha valaki már ezen elkezd gondolkozni, hogy én magányos vagyok, akkor nem biztos, hogy az neki előre. Akkor el tud azon kezdeni gondolkozni, hogy ha nekem fontosak a kapcsolatok, akkor elkezdem fölépíteni. De szerintem bőven van olyan, hogy valaki szeret, és akkor itt inkább az egyedül létet, a tartalmas egyedül létet, nem is szinonímaként a magánynak, hanem mint egy életforma. És abban viszont nagyon jó dolgokat lehet, tehát tényleg az olvasásnak az öröme. De az, ha tényleg a régi, tehát azt az olvasást nézem, ahogy mondjuk sajnos egyre kevesebb időm van könyvet olvasni, de mikor gyerekkoromban vagy Tehát mikor az ember tényleg egy regény, én inkább regény olvasok, elolvastam, és azt megrendeztem, abba beleéltem magamat. Hát én egyáltalán nem mondanám, hogy az egy magányos dolog, de ugyanilyen egy zenehallgatás. Tehát ez... Ezzel lehet, tehát, de azt gondolom, hogy akik ilyen típusú emberek, és nincs szükségük más emberre, ők nem fogják azt mondani, hogy magányos vagyok. Mert ők ezt nem úgy élik meg. Tehát a magányt azért érdemes nézni, vagy odafigyelni, mert aki szerintem kimondja azt, hogy magányos, annak van egy ilyen hiányérzete. Ha te ha nem azt mondod, hanem hogy jól érzed magad egyedül, ezt így talán ez az, akkor te jól érzed magad egyedül. Tehát akkor nem kell rád erőltetni szerintem semmit, azt gondolnám. Ha te ezt csak magadnak megmagyarázod, az egy másik történet, de nem tudom, hogy ez mennyire...
Az előző adásban a vendégem egy pszichiáter volt, és ő mondta azt, hogy gyakorlatilag annyira sűrű az élet, hogy szinte még a Covidot se volt időnk feldolgozni, és érintettük azt, hogy ezek a semmivel nem eltöltött idők, amikor magunkban maradunk, annak van egy elképesztő nagy nehézsége, de közben van egy igényünk is rá, hogy feldolgozzuk az életet. Tehát ez az egyik rész, vagy aspektus, amire gondoltam, a másik pedig az, hogy ez is egy folyamat, hogyha mi magányt érzünk magunkban, akkor azzal kezdünk valamit.
Így van, de azt mondom, hogy ha magányt érzek, ez talán, tehát akkor ezzel, akkor valamit szeretnék, hogy mi történjen, hogy én ne érezzem. Abszolút egyetértek, abszolút. A COVID az egy nagyon izgalmas dolog, hogy itt ezt hogy nézzük meg.
Igen. Ott hirtelen ránk zárták az
így
ajtót.
Van, így van. Az egy nagyon izgalmas dolog volt ilyen szempontból. De amit itt még az előbb elhangzott, és erre azért reflektálnék, hogy tényleg annyira sűrű az életünk, hogy nincs időnk megállni, azt viszont, az megint egy szerintem a mentális egészségünknek, meg a tudatos, nagyon oda kell figyelnünk, hogy megemésszük magunkba azt a rengeteg impulzust, ami ér minket, és ez tényleg szerintem nagyon fontos dolog. Tehát, de ez megint egy kicsit más, mint a magány. Tehát, hogy legyen időnk így magunkra, és kinek erre megint milyen eszköze van, de hogy erre odafigyeljünk. Tehát én például ezért tartom nagyon fontosnak, hogy így elutazni. Most abban, ahova az mindenkinek természetesen más, de hogy kiszakadni a megszokott helyből, az nagyon fontos. És ez nagyon izgalmas, ez megint egy egész más kutatás jut erről eszembe, de Magyarország, a magyar szóhasználat, a nyaralást és a szabadság, ugye, tehát elmegyek szabadságra, meg elmegyek nyaralni, abban benne van egy különbség tulajdonképpen, mert bőven lehet valaki szabadságon úgy, hogy nem nyaral, hanem festi a lakását. És tulajdonképpen ő ezt a kettőt, tehát nem jól csinálja valahol, rákényszerül, tehát nem erőltet. De az, hogy ezt a szembenézést, ezt a kicsit megemészteni, vagy nem tudom, ahhoz én úgy érzem, hogy el kell menni, és nyaralni kell, amikor nagyon mást kell csinálni, és persze azt is utána meg kell emészteni, tehát egyik nyaralásról se lehet menni a másikba, de talán ezek azok az eszközök, ilyen tök egyszerű eszközök, amivel ezt meg lehet oldani.
Mik a lépések előre? Tehát akár a magány mint egyéni szintjén mi az, amit javasolnál tenni az embereknek, és mi az, amit mondjuk társadalomként érdemes átformálni a gondolkodásunkban?
Én nagyon erősen beszélni arról, hogy az emberi kapcsolatoknak a jelentősége. Tehát mit jelent az, hogy emberi kapcsolat? Ez az első. Tehát szerintem erről ahol csak lehet, beszélni kell. Mert aztán utána persze, hogy a példa, meg minden, de hát azért annak a hatóköre azért az nagyon pici. Tehát egyszerűen, és ellenszélbe vagyunk valahol, mert azért minden ünnét az jön, hogy én egyedül meg tudom oldani. Tehát ez nagyon erős ellenszél. Ezt szerintem észre se vesszük, hogy ez milyen nehéz. Hogy az olyan beszélgetések legyenek, ahol, és nem ilyen erőltetett módon, hanem úgy tényleg olyan ösztönösen, hogy azokat a példákat, mondom, hát például ez a házaspár, aki olyan szépen, és tehát, hogy ezeket valahogy ezekről beszélni, és megmutatni, és ezt a média egyensúlyt valahogy visszatenni, vagy ez szerintem egy fontos dolog. Hát ugye ez a társadalmi szint is talán, az egyéni szint, hát én mindenkinek csak ajánlom. És hát az iskolák, meg a közösségteremtés, az szerintem nagyon fontos, és mindenki, akiben van egy érzés, hogy valamit tenni kell, azt valahogy segíteni, hogy ne legyen ebben egyedül, és támogatni. Tehát, hogy azt valahogy segíteni, támogatni, mondani, hogy ez mindenkinek jó lesz, ha így együtt vagyunk, és közösségben vagyunk, és a szolgálatnak, igen, visszatér erre, hogy ez a jó érzését átadni valahogy, hogy ez nem, ettől nem vagyok kevesebb, nem vagyok kisebb, nem vagyok alárendeltebb, stb., hanem hogy ez nekem is jó. Talán valami ilyesmi bonyolult.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Bea, és nagyon remélem, hogy ezt a beszélgetést nem csak mi, hanem rajtunk keresztül akár inspirálunk másokat, és hát folytassuk.
Nagyon, igen. Köszönöm szépen még egyszer, nagyon kellemes volt, és remélem, hogy így leszünk.
A nézőinknek és a hallgatóinak pedig köszönöm a figyelmet, a Köszjó a 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Köszjó Spotify csatornájára. Sziasztok! A műsort, az egészséges életmódot és a pénztárcabarát árakat a Penny támogatja.